A boxernek ez egy nagyon erős karakterjegye volt régen, hogy bármit csinálhat vele a gyerek. És tényleg így is volt alapvetően. Tehát el lehetett mondani, hogy a boxerek egy olyan kiegyensúlyozott populáció volt, a boxer populáció, hogy nagyon bírták azt, hogy üstöljék őket. Nyilván akkor is volt tolig, de alapvetően akkor a gyerekbarát egyenlő boxer körülbelül így nézett ki, és ebben a szerepben váltotta utána ugye a reklámfilmkutya a Retriever.
Neked ugatok. Korom Gábor podcastje kutyákról és emberekről. A tükörmódszer közreműködésével.
Sziasztok! A Neked ugatok podcastban elérkeztünk a boxerhez, a német boxerként megjelölt fajtához, akiről nagyon kevesen tudjuk, hogy a fajtát így hívják, nem is kell, mert annyira jellegzetes már a neve is, a kutya kinézete is. A boxer, szerintem mondhatom nyugodtan, nagyon sokunk kedvence, vendégeink, Dolly, boxer kutyus, a gazdája Kutás Laci, és állandó vendégünk most már Monoki Nikolett, terápiás szakember. Sziasztok!
Sziasztok!
És azért dobogtatja meg a szívemet a boxer, mert gyermekkoromban az első kutyás élményem családunkban egy boxertől származik. Rédi a boxer kutyus volt, édesapám kutya. Ő az első kutya, akire emlékszem, aki körülöttem élt, és utána életem egyik nagy kutyája, Amika, egy fehér boxerlány, akivel hát fantasztikus kalandokat éltem meg, de erről majd talán inkább később. Tehát én magam is nagyon mélyen elkötelezett boxeres vagyok, imádom a fajtát, és ennek a fajtának nagyon érdekes a karrierje, mert talán ezt kevesen tudják, de 70-es években a boxer volt a német juhász mellett talán a második legnépszerűbb fajta. A boxer egy nagyon imádható kutya. Tehát ezzel az ember arccal, amivel a boxer rendelkezik, kenyére keni az ember szívét, elolvasztja az ember szívét. Mindig is rajongói voltak a fajtának, én is egyébként a rajongók közé tartozom. Hogy éli meg ezt oktató kollégám, aki nap mint nap egy boxer, nem is egy, hanem két boxerrel él együtt, mert ugye te felnevelésre is bevállaltál egy kis kölyök boxert.
Hát hasonlóképpen éli meg. Van egy szó, a boxerelem, a boxeresek között ez egy elterjedt fogalom, ez egy kétirányú dolog, egyrészt a gazda végtelen ragaszkodása a kutya felé, másrészt pedig a kutyának a bohóc jellemét mutatja. A boxer nagyon tud örülni, nagyon tud szeretni, nagyon családba illeszthető, nagyon családi kutya egyrésztről, másrésztről viszont egy munkakutya, tehát ezeket az ösztönenergiákat hozza magával. Ezért bár nagyon simulékony, nagy kihívásokat is tud tartogatni az ember számára. Izgalmas egy boxerrel élni.
Említettem azt, hogy a 70-es években a legnépszerűbb fajta volt, hát most ugye második legnépszerűbb a német juhász után. Ugye most arra a kategóriára gondolok, ahol az ember családi kutyázott, nem a kertben tartotta a kutyát, vagy ha a kertben is tartotta a kutyát, de foglalkozott vele, és volt valami célja a kutyával. Voltak olyan kutyák, akik nagyon nagy népszerűségnek örventek, például a tacskó is, érdekes módon az Elder Terrier is nagyon népszerű volt akkoriban, de a boxer nekem egy olyan érzést idéz még mindig elő, mint aki tulajdonképpen egy kicsit, legalábbis Magyarországon, törte az utat. Törte abban az értelemben, hogy ebben a kertben tartott, a kutyának a kertben a helye világban, ebben a kutya egy ilyen szükséges tartozéka a háznak vidéken, típusú kutyatartásból, betört, beérkezett a családba, mert egyszerűen a boxert nem lehet nem családtagnak tekinteni. Tehát nekem nagyon erős élményeim vannak a tekintetben, hogy ott akkor mi 70-es évekről beszélünk, a 70-es években Rédi bejárt a lakásba, mindenki hülyének nézett minket a környezetünkbe. Apám mindenféle jelzőket kapott amiatt, hogy a kutya bejárt, de nem volt egyedi az, hogy a boxerek már akkor is tulajdonképpen egy ilyen szűkebb családi térbe kerülhettek. Nyilván a tacskónak eleve ez volt a szerepe, de a tacskó felé volt egy ilyen bocsánat, vagy a pekingi palota pincsi felé volt egy ilyen bocsánat ebben a közel 50 évvel ezelőtti állapotban. A boxer viszont a nagy kutyákat, bocsánatot kérek, én nem így gondolom, de akkor a kutyákat, mert ugye azt mondták, a tacskó meg a pincsi az nem kutya, mi már tudjuk, hogy micsoda kutyák ők, de hogy a kutya az mit tudom én 20 kilótól kezdődött, és akkor ebben az ilyen berögzült gondolkodásmódban egyszer csak megérkezett az első fecske, aki kinyitotta a család ajtaját, és belépett a családi hűszerben. Nem tudom, hogy ti ebből mit éreztetek, mit érzékeltetek. Megint Lacit kérdezem, mert ugye mi kortársak lévén azért neked is vannak impresszióid. Neked megvannak ezek a 70-es évekbeli élmények?
Az én édesanyám, ő egy vidéki lány, és ő is a kutyának a kertben a helye, ezért öcsémmel kitartó próbálkozásaink ellenére a lakásban nem sikerült kutyát szerezni, de a nagyszülőknél voltak kutyák mindig, és ott kiéltük kutyás hajlamainkat, és amikor saját lábra álltam, akkor egyből lett egy kutyám, és az egy boxer volt. És itt is van egy kettősség, tehát a boxernek van egyrészt a fizimiskája, az ábrázata, az a laikus szemlélőben ugye az van, hogy egy csomó téveszme van, hogy a száj zár, hogy folyik a nyála, ezek nem igazak. A másik oldalról pedig pontosan ez a barátság, a család centrikusság miatt ez egy úttörő volt. Én is úgy éltem meg, hogy amikor nekem kutyám lett, akkor is, tehát meglepően gyorsan eluralta a családot. Tehát hogy úgy mindenhova kapcsolódott, minden családtaghoz is, és valóban... Tehát tipikusan egy családi kutya a boxer, ezért szeretik a legtöbben. Tehát, hogy ez a nagyon simulékony, a gyerekcentrikusság, nagyon kedveli a gyerekeket, nagyon könnyen kapcsolódik, nagyon könnyen a szociális térben megtalálja a helyét, és hogy ugyanezt éreztem én is.
Hogyha össze kellene foglalni, akkor mi a boxer mágiája?
A boxer mágiája az, hogy elsősorban nagyon családi kutya, nagyon könnyen illeszkedik a szociális térbe, és nagyon könnyen megtalálja az embernek a gyenge pontját, hogy úgy mondjam. Tehát a boholtsága miatt, a kedvessége miatt nagyon könnyen szerethető a boxer, és nagyon könnyen fölkerül a kanapéra például, mert hogy ezt el tudja érni. Tehát, hogyha rés nyílik az ajtón, akkor ő oda berakja a lábát, és jó értelemben rakja be a lábát. Tehát, hogy nagyon szerethető. Azt hiszem, hogy ezért vált családi kutyává, vagy a kisgyermekesek kutyájává, mert hogy az én legidősebb fiam is egy boxerral élt, vagy nőtt föl. Erről már volt szó egy korábbi részben, hogy a kutya mint egy gyerekpróba, és ez korábban nálunk is így volt. Tehát először egy boxer érkezett a családba, és utána fél év múlva érkezett a nagy fiam, aki most már egy 194 centis férfi ember, de hogy együtt nőttek föl, és nagyon-nagyon harmonikus volt a kapcsolat, nagyon sokat segített a nevelésben. A kutya minket nevelt, hogy milyen szülők legyünk, és a gyereket is nevelte. Emlékszem, hogy az első boxeremnél, Bálinnak, amikor nőtt a foga, akkor mindenbe beleharapott, és nagyon-nagyon beleharapott. És a kutya egy nagyon jó ilyen próbóba volt neki, a fülét elkapta és harapta. És olyan volt, hogy nem húzta el a fejét, nyüszögött és bírta. A szemnyomkodást, a mindenféle nyüstölést, azt a boxer azt elviselte, sőt, örülni is tudott neki. Ezért a boxer egy nagyon könnyen gyerekkompatibilis, családkompatibilis kutya, valószínűleg ez volt a sikere a 70-es években, és azóta is töretlen, azt hiszem, hogy ez a sikere.
Nem csak a családot tudja megnyerni, hanem ugyanúgy a látogatókat, a barátokat, tehát hogy itt is, amikor bejött ugye a Dolly ebbe a kis stúdióba, mindenkihez odament, becsóvált, ugye szétesik szinte a kutya, amikor boldog, és tényleg megnyeri az embereknek a szívét. Nagyon jól lehet vele együtt élni, lehet vele kirándulni, tehát egy tényleg egy ilyen család, barát, család, kompatibilis kutya, de muszáj vagyok rácsatlakozni arra, amit mondtál terápiás oktatóként, hogy ez nagyon jól hangzik, hogy a boxer az a kutya, akinek lehet rágni a fülét és nyomkodni a szemét, de hogy azért ne menjünk bele abba, hogy veszünk egy boxert, és azt mondjuk, hogy na, mi hallottuk a Neked Ugatok podcastben, hogy olyan gyerekbarát, hogy akkor felügyelet nélkül ott lehet hagyni a gyereket a kutyával, tehát hogy ilyet azért sose, tehát ehhez kell az, hogy a kutya jól szocializált legyen, és stabil idegrendszerű kutya legyen. Én azt gondolom, hogy a boxernek talán nem is biztos azt mondanám, most a népszerűsége csökkent, inkább más fajtáknak a népszerűsége nőtt meg, de amilyen régen sok boxer volt a 70-es években, amit elmondtatok, nekem ugye erről nincs tapasztalásom, azért most olyan nagyon sok boxert nem látunk az iskolákon, vannak más népszerű fajták. Annak, hogy ennek mi az oka, azt érdekes lenne így megnézni, hogy van, aki esetleg úgy gondolja, hogy már a boxer nem az, ami régen volt, mert azért azt is lehet látni, hogy nagyon sokféle boxer van már az iskolákon, és sajnos mi tapasztaltuk olyat is a boxereknél, hogy minden volt, csak nem a családcentrikus kutya, sajnos két család is belefutott abba, hogy vett boxert, és a kutyának az ösztön erősénye jött ki, és a gyerekekhez nem lehetett odaengedni, mert egyszerűen a kutyát attól féltek, hogy felborogatja a gyerekeket. A másik oldalon, bár volt egy olyan család, ahol meg nagyon gyerekbarát volt a kutya, de egyszerűen az nem jött össze, hogy elmenjünk sétálni, mert ahogy a kutya ingerekbe került, ott megint az ösztön erős énje jött elő, tehát azért meg kell nézni szerintem azt, hogy az ember honnan vesz, és milyen egyedet, és hogy neveli fel, de nyilván ez minden fajtára igaz.
Egy picit arra reagálnék, hogy csökkent a boxerek száma, vagy legalábbis arányaiban csökkent. Ez alapvetően is jellemző volt a boxer tartása. Tehát voltak csúcspontok, meg hullámvölgyek. Tehát így visszanézek a boxer tartás kultúrájára, akkor nagyon különböző stádiumokat lehet látni. Népszerű, kevésbé tudatos, sportkutyás, tehát mindenféle ilyen uralkodó impulzusokat lehet látni. De valójában az, amit én boxer mágiának gondolok, az emberarcúság, ez az antropomorf karakter a boxer esetében, amit egyfelől ad a tömpe pofa. Régen nem sok tömpe pofájú kutya volt, tehát viszonylag kevés tömpe pofájú kutyával lehetett találkozni. Később megérkeztek a bullmastiff először, utána talán legnépszerűbbennek mondhatóan a francia bulldog, mops, és nem olyan rég a Boston Terrier. A Boston Terrier karrierje viszonylag friss Magyarországon, természetesen Magyarországról beszélek, de az ős ilyen emberarcú, vagy ilyen ember jellegű gyerek hangokat kiadó kutya, az a boxer volt, és a boxernek a nyüszögése, a reklamálása, a hangjai, amiket kiad, azok ilyen nagyon mélyen megbizsergető hangok. Tehát nem lehet tulajdonképpen érzés nélkül elmenni amellett, mikor egy boxer nem tolakodóan, csak úgy elnyönyörögve kér tőled valamit, az ember elolvad. És ugyanakkor egyszer csak egy váltás, és ez a bűbáj, ez a tündér, ez a, tényleg, ahogy a Laci elmondta, ez a boxernek ez egy nagyon erős karakterjegye volt régen, hogy bármit csinálhat vele a gyerek. És tényleg így is volt alapvetően. Tehát el lehetett mondani, a boxerek egy olyan kiegyensúlyozott populáció volt, a boxer populáció, hogy nagyon bírták azt, hogy nyüstöljék őket. Nyilván akkor is volt tolig, de alapvetően akkor a gyerekbarát egyenlő boxer körülbelül így nézett ki, és ebben a szerepben váltotta utána ugye a reklámfilmkutya a retriever a boxer, de a boxer volt a gyerekbarát kutya. Nagyon lehetett imádni a boxert, és a másik arca pedig, amikor ki kellett húzni magát, és például a gyereket megvédeni, kiállni másik kutyával szembe a gyerek védelmében, hogyha valaki durván közeledett, hát ez egy elképesztő, fantasztikus őrzővédő kutya is volt. És aztán igen, utána a 90-es évek kutyás robbanása, nem csak ezt a fajtát, hanem nagyon sok fajtát meggyötört, megsínylette. Most itt a szaporításra gondolok alapvetően, és a nem kívánt tulajdonságok rögzítésére. Talán ez a fajta az egyik legmélyebben érintett fajta ebben a torzulásban. Meg a német juhász. Tehát nem véletlenül az egykor két legnépszerűbb fajta nagyon csúnyán ráfaragott erre a hirtelen jött kutya népszerűségre, mert ott a 90-es évek tájékán ott egy nagyon nagy kutyás robbanás történt. Egy kicsit beszélgessünk arról, mert szerintem akik minket néznek, azok vagy eleve szerelemből, mert hasonló módon meg vannak érintve boxerileg, mint mi, tehát vagy ezért néznek minket, vagy azért, mert gondolkoznak azon, hogy milyen, hogy mutassuk be a kutyát. Laci, kérlek szépen beszélj arról, hogy hogyan alakult ki ez a fajta, meg honnan, meg mire.
Hát a boxer az egy molosszer típusú kutya, Németországból származik. Az 1630-as években voltak az első feljegyzések, amik hasonló típusú kutyákról szólnak. Igazából ez a Bullenbeiser, ez a bikafogó, lefogó kutya ebből származik. Tulajdonképpen ennek két fajtája volt, egy nagyobb testű, egy kisebb testű, használták vadászatokra, nem tudom, medvevadászatokra, vaddisznó lefogásra, illetve a vágóhidak környékén. Innen alakult ki az anatómiája is egyébként, mert hogy az előharapás, hogy az alsó állkapcsa előrébb van, mint a felső, ám de nem látszik, mert hogy az ajkak azok eltakarják, az azért van, mert hogy az orr egy kicsit följebb került, hogy a légzés szabadon maradjon. Ösztönereje megmaradt, a harapása azóta is azt hiszem, hogy a top 20-ban benne van. Ha jól emlékszem, akkor 232 PSI, ez a font per négyzethüvelyk harapás, ez 16,3 kg per négyzetcentiméter. Ez egy nagyon erős fogó képességet jelent, és nagyon erős ösztönerőt a kutyában. Ez a kettősség, ez megvan. És visszatérve arra, hogy a népszerűsége miért is változhatott meg, szerintem az egyik oka az is lehet ennek, hogy a boxer mozgásigénye, munkaigénye az nagyon nagy. És a mostani korban az ülő életmódunk mellett igazából a boxerre előkerülnek olyan másodlagos problémák, hogy a szeparáció, tehát egy nagyon szimpatikus családi kutya, de hogyha nincsen lefoglalva ez az ösztönenergia, akkor ez valamilyen módon utat tör magának, és ebből problémák tudnak lenni, tehát hogy diszkomfort a kutyának is, és így a családnak is az együttélés, és ez is lehet egy oka annak, hogy a népszerűsége az hullámzó. Tehát, hogy a fajta kiválasztásnál, vagy hogyha valaki kutyában gondolkozik, boxer kutyában, akkor mindenképpen arra számoljon, hogy ez egy aktív életmódot igénylő kutya. Muszáj, hogy foglalkoztassuk a kutyát. Ennek van egy másik oldala is, a veszélye is, amiben én beleestem, hogy mindenre is jó. Tehát a boxernak a népszerűségét szerintem az is adhatja, hogy igazából, mert egy univerzális kutya, ezért jó, nem tudom én, mentrailingre, jó agility-re, jól fut, energikus, harmonikus a mozgása, tehát bármire is lehet használni, de egyikre sem specializált. Tehát nem tudom, az őrzővédő képessége egy malinoához képest 70%-os, ezt az egyik munkakutyás mentorom mondta egyszer, és teljesen igazat adok neki, hogy univerzálisan használható, egyik területen sem tökéletes, de mindenhol nagyon jól tud teljesíteni. És hogy ezért könnyű beleszaladni abba vele, hogy szeret dolgozni, és ha az ember dolgoztatja ész nélkül, akkor ennek azért vannak veszélyei. Én mindent kipróbáltam vele, amit csak lehetett, mert hogy beleszerelmesedtem az egész a tükörmódszerbe, tehát hogy a tükröt, és valóban tükröt tartott nekem is, mert csináltunk agility-t, mert csináltunk mentrailinget, mert kutyafitness-t, mert rally obedience, meg engedelmességi, meg
a rallyban nektek van egy országos bajnoki címetek is az egyes kategóriában, ugye?
Igen, az egyes kategóriában sikerült egy ilyet összehoznunk, de hogy egy nagyon nagy mélypont után, és pont ez volt a mélypont, hogy egyszer csak a kutya azt mondta, hogy szeretek vele dolgozni, és dolgozom a te kedvedért, de a munkát már annyira nem szeretem, mert hogy állandóan mindenféle kihívás elé állítasz, és nem hagysz időt regenerálódni. Tehát, hogy egy kicsit belepörgetett engem olyasmiben, ami meg kellett, hogy kapjam a pofont. Tehát, hogy érdekes, hogy ez is. Tehát nagyon szeret dolgozni a kutya, de azért mindig legyünk tekintettel arra, hogy a nagy mozgásigényű kutyának is kell időt hagyni a regenerálódásra. És a szociális regenerálódása is, meg a fizikaira is.
Mióta boxer?
Az első boxer, az 1895-ben volt egy kiállítás, egy Bennett, egy kiállítás Münchenben, és ott indult a próba osztályban néhány ilyen típusú kutya, és ott onnan eredeztetődik a boxer fajtája. Az 1900-as évek elején fektették le a törzskönyvet. Amit tudni kell róla, hogy egyrészt nagyon egy kompakt kutya, tehát a mozgásigénye miatt egy kvadratikus felépítésű, erős izomzatú, viszonylag erős csontozatú, nagyon energikus, mozgékony kutyáról beszélünk. Kétféle szín árnyalat van, az egyik a sárga, a világos sárgától az őszbarnáig mindenféle árnyalatban, és ezen a sárga alapszínen alapulva a csíkos változat, tehát a sárga és a csíkos az a két szín, de megjelennek a fehér jegyek is a kutyán. A standard szerint egyharmad arányban megengedett ez, de hogy még mindig a kutyáknak, nagyjából az almoknak a 15-20% az fehér a boxerek körében, és hogy ez miért, bár nem lehet törzskönyvezni őket, és a tenyésztésbe se lehet bevonni őket, miért zárták ki a fehéret? Miért fehér? Azért fehér, mert hogy a boxer ősei között az angol bulldog is szerepel, a déd nagyapája az első kutyának, azt hiszem, hogy egy angol bulldog volt, ezért recesszíven az öröklődik és előkerül mindig, de kizárták a tenyésztésből. Miért? Mert az 1800-as évek az ugye a nemzeti ébredés korszaka, és a nemzeti büszkeség, a német nemzeti büszkeség az nem engedte meg, hogy egy angol kutyát ősünknek nevezzünk, de a fehér boxerek teljesen boxerek ők is, csak mondom, a standardben nincsenek beleillesz, vagy megengedve. Ugyanakkor most már adnak hozzá származási lapot, tehát hogy régebben ezt szelektálták is a tenyésztésből, tehát hál' Istennek ez már elmúlt, tehát a fehér boxer is teljesen létjogosult kutya, csak az FC kánonban nincsen benne.
A kölyökkor gyorsan múlik. Élj a lehetőséggel. Online kölyökkutya program. Ismerd meg a módszereket, amelyekkel játékos formában, de hatékonyan tudsz tanítani. 98 videó, 57 órányi tartalom, 27 gyakorlat. Online kölyökkutya program. kutyasuli.hu/online tanfolyam.
Hát akkor most nézzünk abba vele, Niki, hogy nyilván rengeteg boxerrel találkoztál, és nyilván a boxernek azzal a szélső értékével, hiszen ezt mindig azért tudnunk kell, mikor Nikit hallgatjuk, hogy hozzá a problémás kutyák csapódnak le alapvetően. Nem csak terápián találkozik természetesen a Niki kutyával, hanem csoportvezetőként az általános populációval is összetalálkozol, de azért a te fő munkaterületed az a viselkedés problémák elhárítása, illetve azok javítása, gyógyítása. És ez azért is izgalmas, mert egy olyan optikát kaphatunk általad, ami nagyon sokat segíthet a fajta kiválasztás után, az egyet kiválasztásban, hogy mi az, amit szűrünk, mi az, amit próbáljunk elkerülni, mire figyeljünk oda. Hát akkor hallgatunk.
Visszacsatolnék megint oda, hogy arról beszélgettünk, hogy a boxer mennyire embercentrikus, viszont arról nem esett szó, hogy a kutyás közösségbe egyébként a boxer mennyire tud beleilleszkedni, és mennyire jól kommunikál, és mennyire érzi ebbe jól magát. Mert nekem az a tapasztalatom, hogy a boxerek azért, úgy szoktam mondani, nem a kommunikációnak a nagymesterei. Nyilván ezzel az anatómiával, ezzel a rövid orral, meg ezzel a temperamentummal ők azért úgy szeretnek beleállni a másik kutyába, még akkor is egyébként, hogyha csak simán, pusztán érdeklődni akarnak, ami a legtöbb kutyának lehet sok. Tehát ugye egyszerűen ő nagyon közelről akar ismerkedni, tehát nincs meg ez a finom kommunikációja a legtöbb kutyának. És a legnagyobb probléma, amivel szoktak hozzánk jönni, az a fajtársakkal szembeni agresszió, ami vagy eredezhet onnan, hogy a kutya szeret, tehát egy erős védősztennel rendelkezik azért ez a fajta, szeret bevédeni gazdát, hogy ezt erre utaltál is, hogy azért régen a gyerekeket is megvédte, tehát ott is ott lapult a kutyába ez a tulajdonság, hogy majd én előlépek, és majd én bevédem a gyereket, ha kérte, ha nem, mert jön a másik kutya, és oda kell lépnem, és amiket ugye beszéltünk, hogy azért az ösztönök ott vannak benne. Tehát ezek a kutyák marhákat fogtak le, vaddisznókat fogtak le, medvéket szorítottak sarokba, hogy azért egy elég erőteljes kutyákról van szó, tehát nem szabad abba a csapdába esni, hogy azt mondjuk, hogy ez egy nagy bohóc, és akkor én bemegyek a futtatóba, és elengedem a nagy bohócomat, és aztán utána csodálkozom, hogy mindig körülötte van mondjuk a balhé. Mert azért ők meg tudják csinálni maguknak a balhét, be tudja védeni a labdáját, a botocskáját, és talán azt mondanám még, hogy az nehéz bennük, hogy viszonylag rövid ideig jeleznek és pattannak, tehát hogy én úgy tudom így jellemezni őket, hogy egyszer csak így felrobban a boxer. Tehát nem az van, hogy már morog, már kifordul, már jelzett, nem tudom hányszor, hanem látszik rajta, hogy feszül, sok neki a szitu, és akkor utána van egy robbanékonyság. Viszont, hogyha az ember figyel arra, hogy a kutyája egyrészt jól legyen szocializálva, másrészt jól kézben legyen tartva, akkor ezek a problémák kiküszöbölhetők, de mégis a legtöbbször ezekkel szoktak jönni hozzánk, és még azt se tudom mondani, hogy itt mondjuk a szukából van több, vagy a kanokból van több, mert azért a szukaboxerek is tudnak igazán kemények lenni, tehát nem nagyon van a nemek között különbség kutyákkal szemben, hogy azt mondjam, hogy a kanok azok agresszív, de a szukák azok szoftosabbak. Mind a két nemnél megjelenik ez a fajta viselkedés. Úgyhogy ezzel szoktak a legtöbbször megkeresni bennünket, de például olyannal, hogy családtagokkal szemben agresszív a kutya, ilyen nem nagyon szokott előfordulni. Nem mondom, hogy egyáltalán nem volt még rá példa, mert volt rá példa, de valószínűleg minden fajtában van erre példa, de inkább a fajtásokkal szembeni agresszió az, ami megjelenik. És talán még egy picit így vissza is csatolnék így arra is, hogy a kiállításokon, aki jár kiállításra, az tudja, hogy a legtöbbször azért úgy szokott lenni, hogy megyünk körbe a ringbe, megállunk a kutyával, megnézi a bíró, és talán ez az egyetlen fajta, amit még most is előszeretettel úgy állítanak, hogy a két kutyát egymással szembe elkezdik heccelni, és akkor ott ők egymásnak feszülnek, és van olyan bíró, aki ezt is kéri, tehát nekünk van olyan oktatókollega, aki boxerra jár kiállításra, és ő megtanította a kutyát állni, és mondta a bíró, hogy nem, ott a másik kutya tessék szembeállítani, tehát hogy egy kicsit így bele is rakjuk ezt a fajtákba, mert nyilván a kiállítási egyetek fognak utána majd.
Szörnyű azért, hogy a 21. században még itt tartunk.
Igen, igen, és más fajtánál nem látjuk ezt. Tehát a német juhászoknál én nem látom ezt, a dobbermanoknál nem látom ezt, a rottvellereknél nem látom ezt, de a boxernél még van egy ilyen hagyomány, nem mindenhol, meg nem minden bíró, de volt ilyen, hogy belecsúszott a kollega abba, hogy kérte a bíró, hát az ő kutyája meg nem tudta, nyilván szociális kutya volt, ő nem értette, hogy mit kellett volna a másik kutyán valahogy szembeállni, megnézni, úgyhogy nem is kapta meg a címet emiatt, de hogy ez még így benne van a fajtába.
Ennek van egy olyan része is, azt hiszem, vagy legalábbis ezt hallottam, hogy valóban tehát elkülönül a munkakutyás és a küllemkutyás tenyésztés sok esetben, tehát a német juhásznál például ez nagyon megfigyelhető, a boxernél is van egy ilyen irány. Tehát Németországban is vannak tenyészetek, Magyarországon is egy-kettő, de Németországban, Csehországban, ahol kifejezetten munkakutyára, tehát boxer, mint munkakutya, és nem különkutya, de hogy a kettő átjárható sokkal inkább, mint más fajtánál. És ennek az egyik oka az, hogy az ösztön, tehát a bírálatnál is, tehát a különkutyáknál is ez van, hogy akkor mutatja az izomzatát, hogyha ha zsákmány mutatnak neki, hogyha ez egymással szembeállítan a két kutyát, tehát az összönerő ilyen szempontból nem sérül, tehát benne maradt a tenyésztésben. Tehát ennek van egy ilyen enyhe pozitív oldala is, de valóban az elég nem jól néz ki, amikor nehezen kézben tartható kutyákat, csak azért, tehát erre gyúrunk, hogy...
Hát nem csak innen előhívható, tehát az ösztönt azért máshonnan is meg lehet tesztelni, mint hogy két kutyának milyen a rivalizálása. Szóval ez csak azért, bocsánat, ez nekem ilyen gyomorszúrás, amikor, nem gondolom, csak nekem, hanem talán nektek is, hogy egy ilyen buta irányba szelektálunk. Én visszadobnám a Nikinek azt a kérdést, hogy kutyaválasztás előtt álló gazda boxert szeretne magának választani azért, mert látta ismerősénél, meghallgatta, érti, jó, jó, de hát ő szereti, szerelmes, mert szeretne egy ilyen tömpepufájú, de egészséges, jó kiállású boxert. Mire kell odafigyelni? Mi az, amit szűrjön mondjuk egy gazda a kiválasztásnál? Te mit javasolsz? Mire figyelnek a gazdák? Vagy a lendőgazdák, bocsánat.
A legfontosabb, hogy honnan veszem a kutyát. Tehát, hogy lehet, hogy olcsóbb a szomszédban született, van egy boxer szuka, és rárakunk egy boxerkant kutya, de azért a boxernek elég sok betegsége van, ami előfordulhat, hogyha úgy rakunk össze kutyákat, hogy nem tudjuk a hátterüket, tehát mindenképpen szűrt szülőktől lehet beszélgetni a tenyésztővel. Én azt gondolom, hogy egy jó tenyésztő már a kölyök kutyában is látja, hogy melyik az, amelyik inkább arra való, hogy családi kutyaként én tudjak vele együtt funkcionálni, kipróbálva a sportokat, kirándulni, és melyik az a kutya, akire azt mondja, hogy inkább ezt, aki egy kicsit komolyabban szeretné használni a kutyát, akkor inkább az ösztönerősebbet vigyel, tehát érdemes a tenyésztővel beszélgetni. És amikor megvan a kiskutya, akit kiválasztottunk, akkor ott nagyon fontos az, hogy elvigyük a kutyát kutyaóvodába, több helyre, találkozzon kutyákkal, és ez kontrollal történjen. Tehát, hogy már ott is a boxernek az erős temperamentumát lehet szépen finom gátlásokkal alakítani, hogy ne úgy akarjon kommunikálni, hogy belemegy a másik arcába, és 2 centire megáll tőle, és megkérdezi, hogy hello, te ki vagy, mert ez nem feltétlenül egy egészséges kommunikáció a többi kutya szempontjából. Tehát, hogy azért egy privát területet illik tartani az ismerkedésnél, illetve ugye, amit mondtam is, hogy a korai gátlásoknak a kialakítása, és nagyon odafigyelni arra, hogy ne legyen abból gond, hogy a kutya bevéd dolgokat. Ide sorolném még azt is, hogy a kutyák, vagy ezek a boxerek nagyon zsákmányosak. Tehát erre is érdemes odafigyelni, hogy kiskutyával is találkozzon, ne induljon be arra, hogy egy másik kutya esetleg felsír, de arra se induljon be, hogyha egy másik kutya labdázik. Tehát nem tudom, hogy nálatok ez a dólival mennyire jellemző, de ugye azért a boxereknél megvan az, hogyha észreveszi, hogy valahol valakivel labdáznak, akkor már ki tud esni a fókuszból, és akkor ő már annyira rá tud fixálódni arra a labdára, hogy ezekkel is dolgozni kell. Illetve én azt látom még ennél a fajtánál, hogy a koncentráció képessége, vagy a koncentráló képessége az nem túl magas. Tehát mondjuk még egy malinoá sokáig tud koncentrálni. Én azt látom a boxereknél, hogy rövid ideig nagyon jól tudnak fókuszálni, és viszonylag hamar ki tudnak ebből esni. Tehát, hogy ezzel is, ha valaki komolyan gondolja egy picit, hogy dolgozik vele, akkor ezeket érdemes kölyökkortól elkezdeni építeni, hogy a kutya tudjon hosszabb ideig koncentrálni, tudjon fókuszálni, magas ingerbe is tudjon a gazdára figyelni, és ne az legyen, hogyha jön egy inger, akkor szétesik a kutya, és nem tudom összeszedni.
A Dolly is egy elég ösztönerős kutya, és hogy nagy lecke volt számomra, hogy egyrészt én nem láttam azt, hogy és ezt a Gábor egy foglalkozáson nyitotta fel a szememet, hogy a rituális agresszió egyeit mutatja. Tehát, hogy nagyon látszólag alámegyek a másiknak, meg oda megyek és puncsolok, de ez igazából azt a célt szolgálja, hogy ahogy nyílik az ajtó, betegyem a lábam, és azt mondjam, hogy akkor most akkor már én vagyok a innentől a főnök, nő. Illetve az is, hogy a kutyára való figyelem, az pedig neked köszönhetem, mert hogy valóban vannak megelőző jelei ennek, nagyon plasztikusak, és az egyik ilyen az a tekintet megkeményedése. Tehát, hogyha lehet látni, még mielőtt elkezd borzolni, hogy valóban nagyon gyorsan tud csattanni. Tehát azt tudja mondani, hogy már pedig akkor itt vagyok, mi a helyzet, és hogy ezeket muszáj, hogy az ember le tudja kapcsolgatni, vagy muszáj, hogy érzékelje igazából. És a másik, amiről szó volt, az a fókuszáló képesség, vagy a koncentrációs képesség, hogy valóban, mivel hogy nagyon érzékeny a környezeti ingerekre, valóban el tudja vinni mindenféle szociális, vagy akár mozgási inger, ez fejleszthető, tehát nagyon jól megtanítható a boxer arra, hogy fókuszált állapotban legyen. Ez is olyan, mint minden kutya-ember kapcsolat, azt hiszem, tehát hogy azt is gondolom tapasztaltuk mindannyian, hogy a boxerekben, tehát van egy csomó boxer, ami a nagyon bohókás irány. Tehát, hogy egyszerűen a gazda vagy a szociális környezet azt erősíti meg benne, hogy mindig jutalmat kap arra, hogy nyüzsök, hogy ugrál, hogy fölmancsol, és Az, hogy a koncentráció, vagy a figyelem, vagy a lenyugvás képessége, ez is tanítható, és tanítani is kell a kutyáknak. De ilyen szempontból is ideális alany, mert hogy megtanítható neki ez.
Említetted a ritualizált agressziót, és akkor most erre csatlakoznék rá, és egy olyan dologról szeretnék beszélni, ami nekem nagyon személyes, és mindenképpen sorsfordító esemény volt. A tükörmódszer kialakításában, fejlesztésében, ha ki kellene emelnem két nagyon fontos pontot, akkor az két kutyám, az egyik Amika, a fehér boxer, a másik Jorma, a kaukázusi. Jormától a figyelemmenedzsmenthez kaptam igazából rengeteg tanítást, nagyon-nagyon sok tudást. A viszonyrendezés, a belső erő, egyáltalán a kutya kommunikáció tekintetében pedig Amika volt a beavatóm. Amika egy fehér boxer lány, aki egészen kalandos úton került hozzám. A történet úgy kezdődött, hogy a 90-es évek legelején vagyunk, szerintem 1990-ben itt épp ezt mondanám, és lejött hozzám a kutyaiskolára valaki, egy ismerősöm, zilált állapotban is mondta, hogy van egy kis fehér boxer, kutya verekedtető körbe, ha most elindulunk, akkor szerintem el lehetne hozni a kis kutyát, és már verekedésre készítik fel, hogy mentsük ki onnan, és találjunk neki gazdát. Elmentünk, itt ugye ez a rendszerváltás hajnalán történik, nagyon káoszos állapotok voltak akkor Magyarországon, és egy pitbull tenyésztőnél kötöttünk ki, és ettől a pitbull tenyésztőtől én akkor elhoztam egy kis fehér boxert, mert hogy ő neki az nem volt igazán érték, egy harcos kis kutya volt, de nem lehetett volna belőle harci kutya, igazán jó harci kutya, tréning kutyának tartották volna, ez borzasztó szívfacsaró helyzet, úgyhogy azonnal menekítettük ki onnan ezt a kis kutyát, ott akkor ennyit tudtunk ezzel tenni, de azt el kell mondjam, ja, úgy hoztam a kis kutyát, hogy akkor gyorsan gazdát keresünk neki. Addig én vállalom a kutya gondozását. Az a helyzet, hogy az ötödik másodpercben én tudtam, hogy ezt a kutyát nem fogom tudni odaadni senkinek, egy élete szóló szerelem született, de két hétbe tellett az, amíg ezt így ki is mondtam. Tudtam az első pillanatban, mert amikor az ember szíve megdobban, az úgy nagyon, tehát azonnal ráismert, hogy az én kutyám, csak valahogy az élethelyzetembe akkor nem fért be, nem volt egyszerű ott ez a döntés. De Amikába beleszerettem, és két hét múlva már deklaráltam, hogy ő az én kutyám, és onnantól kezdve gyakorlatilag rajongója voltam ennek a kutyának. Marha érdekes volt a kutyának az egész fejlődése, mert nem volt egy ilyen elnyúlós, kamaszos növekedés, hanem ő ezt a kvadratikus állapotát kölyök korától kezdve ilyen egységesen tartotta, és pontosan ugyanúgy nőtt bele a felnőtt méretében, ami nem volt túl nagy, meg kell, hogy mondjam, ám de annál látványosabb és annál jobban nézett ki. Ezt így tartotta. Annyira jó anatómiájú kutya volt, hogy látogatóba is érkeztek a kutyát megnézni, egy ilyen elképesztően jól kigyúrt. Akkoriban én szánhúzással is foglalkoztam, és abban is, hát nem profi módon nyilván, egy fehér boxer lány, de ő is részt vett. Na, szóval egy szó mint száz, Amikának volt egy olyan képessége, hogy gyakorlatilag akkorára tudta fújni magát, mint amekkorára egy kutya sem. Ebben ugye azért nagyon segít az a hang, amit a boxerek kiadnak. Ez elég ijesztő tud lenni egy másik kutya számára, na de az meg pláne, ahogy ő leszekte a fejét, előre tolta egy kicsit a fejét, és elindult. Ez egy történetet szeretnék elmesélni, csak hogy értsétek, hogy itt miről is van szó tulajdonképpen. Akkor a környéknek, ott annak az újpesti környéknek, népszigeti kutyaiskolán vagyunk, volt egy rettegett kutyája, egy dog. ez a dog, ez egy annyira erős, annyira nagy és egyébként agresszív kutya volt, hogy gyakorlatilag mindenki rettegett tőle. És a gáton találkoztunk össze ezzel a doggal, és kíváncsiságból engedtem Amikának, hogy eljátsza a saját rituáléját, ugye majd mindjárt kitérek arra, hogy mi az, hogy ritualizált agresszió, hogy eljátsza a ritualéját. Kíváncsi voltam, hogy mit fog tudni tenni ez a lehetetlen helyzettel. Egy picike kis fehér boxer lány egy hatalmas német doggal összetalálkozik, aki már messziről kinézte Amit, és levadázta. Gondoltam, hogy ezt letesztelem, hogy Amika mit kezd ezzel a helyzettel. A következő történt, ugye ez a oktatóképzési anyagokban is nagyon sokszor elmesélem ezt a sztorit, úgyhogy szerintem ott is találkozhattatok ezzel a sztorival, de a nézők kedvéért megismételni. Az történt, hogy elindult Amika a gáton, nagyon magabiztosan, jött vele szembe a dog, aki már lapult és készült a támadásra, volt közöttük mit olyan 30 méter, Amika rendületlenül tartotta az irányt, kihúzva, befeszítve, megtolta egy kicsit előre a nyakát, jelezve, hogy itt nincs könyörület, tehát ő, ami elé kerül, azt szét fogja törni. Ez nagyon vicces. Tehát ha láttam Amikát verekedni, gyakorlatilag azt lehet mondani, tehát amikor ilyen afférba belekeveredett néhány másodperc alatt egy közepes erejű német juhász úgy ellökte, hogy szóval esélytelen volt, egyszerűen nem, tehát ő nem sem a szájszerkezet, tehát egyszerűen alkalmatlan volt erre. Természetesen nem is hagytam neki, de ha véletlenül valahol egy ilyen villám eszkaláció volt, abban is teljesen esélytelen volt. Egy német juhász lányjal szemben is, nemhogy egy hatalmas német doggal szembe. És az történt, hogy jött szembe a dog, és egyszer csak a dog egy pillanatra elbizonytalanodott, egy pillanatra belazította a nyakát, és ott vége volt. Tehát ott már a pajzson rés volt, Amika bement, a német dog kiment a töltés szélére, felhúzódott, jelezve, hogy ő utat adott, csak hagyják őt békén. Az a kutya, aki az egész életét egyfajta ilyen domináns győzelembe élte le, az egy ilyen szemcsatában, egy ilyen farkas szem párbajban gyakorlatilag olyan szinten alul maradt a kis boxer, hogy ihaj. Ez később nagyon sokat használtuk ezt mindenféle technikák fejlesztésénél, és döbbenetes volt látni, ahogy ezzel a ritualizált agresszióval, amiben ő tízdanos feketeöves nagymester volt, tehát ezzel a nevezük szájkaraténak, most nagyon-nagyon leegyszerűsítve, amiben ő tízdanos feketeöves karatemester volt, ebben hihetetlen repertoárja volt az Aminak. Elképesztő tudás volt benne. Ő egy olyan kutya volt, akit én soha nem engedtem el az Amikát az eszkalációig, tehát soha nem ment el addig, és nagyon jól kontrollálható volt. Eleve már ugye úgy érkezett hozzám, hogy ebbe az irányba kondicionálta a kutyát, ezért is fejlődhetett ki nála ennyire ez a fajta, mondjuk úgy, hogy megelőző agresszió, tehát hogy előbb támadok, előbb lépek fel, mert ez a hatásos, nyilván hajlama is volt rá. És szerintem ez alapvetően boxer tulajdonság, de itt az Aminál ez nagyon domináns volt. A ritualizált agresszió az bizonyos értelemben egy faj nagyon fontos alapszükséglete, elkerülve a sérülést, elkerülve a verekedéseket, a ritualizált agresszióba le tudnak rendezni egymás között dominancia vitákat, vagy bármilyen affért. És az azért jó, mert utána egészségesen tudnak elindulni a vadászatra, és nem törött lábbal, szétszakkozott bőre, stb. Érdekes, nagyon-nagyon érdekes, hogy a farkas ritualizált agressziójához képest a kutya ritualizált agressziója lényegesen leszűkült, leegyszerűsödött, hiszen az ember a kutyánál nem a ritualizált agressziót használta fel a faji tudásban, hanem sokkal inkább a megnyilvánuló agressziót. Tehát ezért a kutyában sokkal erősebb ilyen értelemben a megnyilvánuló agresszió, ezt tessék úgy érteni, ahogy mondtam. Tehát nem azt jelenti, hogy a farkas kevésbé agresszív, hanem ez azt jelenti, hogy a farkas alapvetően elkerülésre játszik, akkor konfrontálódik csak, hogyha muszáj, és a csoporton belüli agresszió előfordulásának a valószínűsége sokkal alacsonyabb, mint mondjuk két kutya esetében. És ahogy a Niki már beszélt erről, a boxernél a ritualizált agresszió ilyen értelemben alacsonyabb szinten van, mint más kutyáknál. Tehát nagyon furcsa, hogy nálam Amika pont egy olyan kutya volt, aki igazából, nem tudom, hogy azért, mert felismerte a testi képességeinek a hiányát, nem hiszem, hogy ilyen tudatossága, de akár ez is benne lehetett, hogy ő viszont gyakorlatilag a ritualizált agresszióval oldott meg mindent, és elképesztő repertoárja volt. Niki, ritualizált agresszióra beszéltem, és ez azért a te szakterületed ma már, hiszen kutya kommunikációval foglalkoztok. Tennél-e ehhez hozzá bármi kiegészítést?
Igazából csak, hogyha egy picit érthetőbben akarjuk talán megfogalmazni, vagy nem tudom, hogy mennyire értik a nézők és a hallgatók, hogy gyakorlatilag a ritualizált agresszió azt jelenti, hogy az agressziónak az összes elemét használjuk úgy, hogy nem okozunk sérülést. Tehát gyakorlatilag a konkrét sérülést okozó megnyilvánulás előtti befixálás, akár szájkarate, akár egy pufafogás, ami jól mondtad, hogy a farkasoknál sokkal inkább jellemző, hiszen ott nem is cél az, hogy a falka egysége megsérüljön azzal, hogy valamelyik egyed megsérül. És valóban ugye a kutyáknál inkább a megnyilvánuló agressziót használjuk, akár egy őrzővédőnél, vagy akár ugye amikor verekedtetés volt, de egyes irodalom azt is leírta, és ebbe is teljesen igaza volt, hogy az a farkas, aki nem a ritualizált agressziót használta, hanem a rendes agressziót, az előbb-utóbb elpusztult, és kiesett a genetikai állományból. A kutyáknál viszont az volt, hogy ha összeverekedett két kutya, akkor elvittük őket orvoshoz, összevartuk őket, és akkor ugyanúgy ugye benne maradt tehát öröklődtek tovább, és a kutyáknál valóban a megnyilvánuló agresszió az erőteljesebb. A megnyilvánuló az, amikor konkrétan sérülést is akarnak okozni.
Sőt, hát erre szelektálták a fajtát. Tehát azért itt ne szépelegjünk, a kutyának az ősi foglalkozása az volt, hogy meg kellett védeni a nyájat, a területet, stb. Tehát ott kifejezetten azt keresték, ahol a megnyilvánuló agresszió az ember szolgálatába áll.
Így van, igen.
És ugye a Laci beszélt arról is, hogy nála is látható volt ennek a ritualizált agressziónak a megjelenése. Ugye említetted ezt a győzelemre vagy dominanciára törést, úgyhogy nem megnyilvánuló agresszióval élt a kutya. Hogy volt ez?
Hát, hogy ilyen kedveskedő, vagy látszólag a másik alámenő, vagy ilyen puncsolós megjelenés, de amit Aniki is említ, hogy a személyes teret nem tartja tiszteletben, tehát megy, és akkor látszólag kedveskedik, de valójában ez a kedveskedés azt hiszem, hogy arra irányul, hogy felmérje a szociális teret, és azt mondja, hogy már pedig akkor én szeretnék diktálni.
Ez egy boxer jellemző viselkedés, Niki, hogy a személyes teret nem tartja tiszteletben?
Alapvetően a boxerekre is jellemző, de azért meg egy pár fajtát bele lehet ide sorolni, tehát hogy a francia bulldog is hasonlóan, tehát szerintem ezek a bulldog típusú kutyák, akiknek alapból ilyen a temperamentum eléggé, jellemzően csinálják ezt, hogy nincs személyes tér, és belemegyek a másiknak az arcába, illetve ez az oda megyek a másik kutya alá, befekszem, a másik kutya arrébb benne, akkor is alá fekszem, és nem értik a gazdák, hogy miért szólnak rá a boxeredre, vagy miért csattog oda a másik kutya a boxerre. Ez a másik félnek a privát területét nem ismerem el, hogyha a másik szól, hogy sok vagy, menj innen, akkor is még megyek, és visszamegyek alád, illetve még akár az is lehet, hogy akkor innen én felháborodok, és akár egy agressziót kezdeményezek. Ebbe egyébként szerintem van egy nagyon erős tesztelése a kutyának, hogy a másik mit szól.
Ez egy nagyon csúnya domináns viselkedést, amit az egyszeri gazda átalszik, és a jaj, de aranyos, hogy miért ilyen agresszív a kutyámmal, ugye hányszor látjuk ezt, nem? Tehát, hogy ez és akkor el kell magyarázni a gazdának, hogy most egyáltalán nem volt cuki, hanem azt mondta, hogy húzzál el innen, menjél el innen, látni sem akarlak. Nem ezt mondja, mit mond? Azt mondta, hogy ki vagy te. Mutatkozz be, hogy ki vagy. nagyon gyengének mutatkozol, akkor tűnj az utamból. Tehát valami ilyen hangulata van ennek a beköszönésnek. Nagyon csúnya, miközben mi kívülről nem ezt látjuk. Nem, Niki? Tehát azért ezzel...
Pontosan, ez egy félrevezető viselkedés, amit nagyon sokan félre is értenek, de ahogy ezt így mondtuk, ez egy nagyon erős tesztelés, hogy a másik kutya mennyire magabiztos. És hogyha magabiztosan tartja ezt a pozíciót, és nem lehet ebből kibillenteni, akkor lehet, hogy azt mondja a boxerem, hogy jó, hát akkor veled nem kekeckedek, de hogyha megérzi azt, mint ahogy az Amika is elbizonytalanította ugye a német dogot, hogy hoppá, el lehet bizonytalanítani a másikat, akkor ugye elkezdi magát felgyúrni, és elkezdi a másikat még jobban tologatni.
Mit tegyen a gazda? Csak egy nagyon rövidet, mert nyilván a hosszú sztori az gyere el a kutyaiskolára, ismerd meg a kutyádat, oké? De ebben az esetben, ha az utcán előfordul, akár a te kutyáddal, hogy így provokálják, akár a te kutyád, hogy így provokál, mi a hivatalos teendő?
Nagyon röviden? Azt, hogy ne engedjük.
Köszönöm, csak ezt akartam.
Még egy mondatot csak, hogy a gyere el a kutyaiskolába, mert hogy egyébként meg a boxernek azért a boxer védelmében hogy pont az együttműködési készsége miatt nagyon könnyű ezt lekapcsolni. Tehát, hogyha van erre figyelem, akkor nagyon könnyen lekapcsolódik ez az agresszió. Tehát, hogyha időben az ember szól neki, akkor egyből abba hagyja. Tehát nem...
Ezt abszolút tudom igazolni. Nagyon vicces volt Amika működése. Tehát Amikában ez a viselkedés nagyon erősen beleégett. És minden kutyával, amikor összetalálkozunk, minden kutyánál felpróbálta. Tudta, hogy én nem engedem, és úgy nézett ki egyébként egy találkozás, hogy Amika észrevette a másik kutyát, a dognál is így történt egyébként, rám nézett, hogy figyelek-e, és ha azt látta, hogy nem figyelek, elfordulok, akkor visszafordult és akcióba rakta magát. Ha látta, hogy figyelek, akkor lekapcsolta magát és elment oldalra. Tehát hogy ennyire jól működtethető volt például az Aminál ennek az agressziónak a kontrollja, és én is azt látom egyébként, hogyha a gazda következetes, akkor a gazda által egy boxer nagyon jól működtethető tud lenni. Inkább ott van a probléma, hogy a gazdáknak a figyelme leesik a kutyáról, nem értik a kutyát, nem segítik a kutyák, de hát ez nem csak boxer probléma, ez általános kutyás probléma. Viszont nagyon szeretném, hogyha még egy kicsit arról is beszélnénk, hogy ennél a fajtánál egészségi problémák vannak-e, hogy áll most a populáció? Tudsz erről valamit mondani, Laci?
Itt is a 70-es évekbeli nagy boom után azért voltak álnyodlai ennek. A boxer élettartama az olyan 10-12 év. Ez nem csak a betegségek miatt van így, hanem egyszerűen intenzíven éli az életét a boxer. Tehát, hogy olyan hogy megéli a pillanatokat, és ezért ez egy kicsit gyorsabban használja a kutya egészségét. Azt
magas
hiszem.
A stressz szintje.
Igen, igen. Vannak olyan betegségek, amik a boxernél gyakrabban előfordulnak. Ezek jó része gondos, képzett gazdával, odafigyeléssel azért megelőzhető, elkerülhető. Az egyik ilyen az a bélrendszeri problémák, tehát az emésztési gondok, ez elég gyakran előfordul. Az én kutyáimnál is volt, és nagyrészt ez az én hibám. Tehát amikor az ember megkapja a kiskutyát, akkor egyrészt azt szeretné, hogy ő legyen a legegészségesebb, a legjobban fejlett, a leggyorsabban izmos, vagy nem tudom én, és akkor elkezdi úgy etetni, ahogy nem túl szerencsés. Tehát arra kifejezetten én javaslom, hogy figyeljünk oda, hogy ne legyen túl magas fehér tartalmú a táp, mert az emésztőrendszeri gondokat okozhat. Előfordul ilyesmi, hogy emésztőrendszeri gond, a Dollynak most is volt nemrég egy ilyen, ezért egy picit most soványabb, de hogy teljesen ez tudatos odafigyeléssel kezelhető. A másik ilyen, szerencsére a tenyésztés is kiszűr dolgokat. A német juhászosos vonal diszplázia megjelent, itt is van, a boxernél van diszplázia szűrés, sőt, szívbetegségre való szűrés is. Tehát a tenyészemlén ezeket be kell mutatni, csak az vonható tenyésztésben, ami ilyen szempontból negatív egyednek minősül. Ami előfordul még a boxernél, az például sajnos a daganatos betegségek is inkább időskorban előjönnek. A bőr daganat, az agydaganat, a nyirokcsomó daganat, ezek így előfordulhatnak, vagy ez egy jellemző állók. Illetve még egy van, ami szintén az emésztőrendszerhez kapcsolódik, az a bélcsavarodás. A boxer időskorában is megőrzi ezt az aktivitását, és ezt a hebrencs voltát, tehát ő ugrál, az én kutyáim is olyanok, hogy amikor hazaérkezem, akkor ugye nagyon tipikus az, hogy szeret felugrálni az emberre, hogyha ez nincs megengedve, akkor ők azt csinálják, hogy báing, báing, és akkor így a szemmagasságon még felugrálnak, és ugye ez egy nagyon kedves szokás, ezt én engedem. Ugyanúgy, hogy a másik kutyának például leteszem a tápot, és az evés előtt ugye tiédre veszik el a kaját, az időt azt a gazda határozza meg, de hogy ahogy leteszem a tápot, ő mindig egyet kilop belőle, egy szemet csak azért, hogy és ez tulajdonképpen is bogockodásból van, és ezt nem lehet nem szeretni. Tehát nem lehet nem megengedni, mert hogy ezt én nem tudom letiltani, mert hogy annyira május ez a szokása, és a boxer tipikusan ilyen, tehát hogy azért kitölti a teret, úgymond a családunkban.
Egy kis előétel.
Igen, igen. Igen.
Én meg tudom érteni ezt a szokást. De...
Visszatér a bélcsavadásra, hogy arra figyelni kell időskorban külön, egyébként is, de hogy étkezés után ne legyen az, hogy túlzott aktivitás mutat a kutya, mert hogy ez is előszokott fordulni.
Csak annyit reagálnék erre, amit most mondtál az előbb a kaja ellopásra, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy legyenek szabályaink, kevés szabályunk, ám abban álljunk benne következetesen, és ha kapcsolatunk jól működik, be tudom hívni, le tudom tiltani a kutyát, akkor szerintem az egy teljesen normális gesztus, hogy ilyen szabályokat hagyunk egy picikét beromlani, hagyjuk egy picikét a bohóckodást, mert ez így életszerű, tehát az ember és a kutya viszonya az nem egy ilyen militáris viszony, nem egy ilyen száraz kapcsolat, hanem abban rengeteg árnyalat van, és tök jó, nekem is van ilyenem, tehát hogy nekem is megvannak a saját ilyen sztoriaim, de hangsúlyozottan, hogy ez mindig úgy, hogy ha akarom, akkor a kontroll ott van a kezembe, tehát hogy azért fölé tudok lépni. Illetve a betegségekhez én egy dolgot még hozzátennék, a szembetegségekre szintén érzékeny, ugye ez általában ugye a tömpeorú kutyákra.
Igen. Azért, mert hogy egyrészt a boxernek fajta jellemzője is a meleg, barátságos, nyílt tekintet, és nagy szemű kutya. Tehát, amit te is mondtál, hogy az antropomorf, vagy nem tudom, tehát hogy az ember szimpatikusnak látja, és valóban, de az a szemhéj ennek az egyik velejárója, és például figyelni kell arra, hogy a koszt, nem tudom, a könnyet, azokat ki kell törölni, mert hogy például a köteletgyulladás is viszonylag gyakran elő tud fordulni a boxereknél.
A fehér boxereknél azért a sükettség is megjelenik. A fehér boxer, amit mondtunk, hogy ugyanolyan boxer, csak nem vonják tenyésztésbe, tehát hogyha valaki kiállításra akar menni, akkor nem fehér boxert válaszol, de egyébként családi kedvencnek. Ők is tökéletesek, viszont ugye a fehér egyedeknél a sükettség is meg szokott jelenni, mint egy betegség, és a másik, amire én nagyon odafigyelnék, hogyha boxerem van, hogy rövid az orruk, nehezen bírják a meleget, ellenben viszi őket a szívük és az ösztönük, tehát ez a napon labdázok sokat a kutyával, ebből azért lehetnek csúnya dolgok, hőguta, szívmegállás és bármi, tehát az akár a nagy megerőltető mozgásokat, labdázásokat, ezt ne addig csináljuk, ameddig a kutyának kedve van, mert ő nem fog magától. Vagy van olyan boxer, aki elmegy magától, de azért inkább az a jellemző, hogy addig megy, ameddig a gazda dobálja a labdát, de nagyon oda kell figyelni, hogy ne terheljük túl a meletbe a kutyát.
Hát én a végére szeretnék egy ilyen zászót a boxerről ide tenni, hogy ahonnan a boxer érkezik, hogy utat tör a kemény kutyák világából a családi kutyázás, és ma már ugye rengeteg kemény kutya, családi kutya, dobbermanok elkényeztet. Ez csak végtelenség lehetne sorolni, hogy az egykor ilyen rideg marcon a cerberoszok azok hogyan lettek a család kedvence, és hogyan váltak családi kutya, mert ennek Magyarországon legalábbis a boxer egy zászlós hajója volt, vagy úttörője. Én továbbra is tartom azt, hogy szerintem a boxer nagyon jó családi kutya. Én kifejezetten tudom ajánlani a boxer családi kutyának, de csak azzal a kitétellel, visszautalva a Niki által felvetett problémákra, csak azzal a kitétellel, hogy a boxer esetében kell egy olyan határozottság a gazdától, hogy azt az erős ösztön megnyilvánulást, ami az eszkalációhoz vezethet, az képes legyen leállítani. Ha ez a gazdában megvan, ez az erő, ez a határozottság, ez a figyelem, következetesség, akkor a boxer egy csodálatos, csodálatos kutya, és tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy mit mondok, majdnem mindegy, hogy mit mondunk, mert az, amit a Laci úgy nevezett, hogy boxszerelem, ez egy nagyon mély nyom az emberben. Akinek már volt kapcsolata boxszerrel, az szerintem érti, amiről beszélek. Aki nem, az nem biztos, hogy érti, mert hogy ez egy olyan találkozó, nehéz egy boxszer után elképzelni, hogy egy másik kutya így fogad majd helyet a szívemben, és nem is szeretnénk senkit lebeszélni a boxszerről. Inkább csak azt szerettük volna elmondani, hogy tudatosan hogyan tudunk felépíteni egy ilyen csodálatos kutyával egy olyan kapcsolat, amivel sem a kutyára, sem a környezetére nem teszünk fölösleges terhelést. Niki, Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Én azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt, amit munkatársaimtól, oktató kollégáimtól hallottunk a boxerekről. Köszönöm a figyelmeteket, a jövő héten új adással jelentkezünk.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!